Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégeim Wagner Brigitta, író, és Mocellini Éva, szexuálpszichológus, akiket köszöntök. Sziasztok!
Szia Marian, és köszöntök mindenkit, minden hallgatódat, és mindenki, aki hallgat most minket.
Több szempontból is jeles nap ez a te életedben. Egyik oldalról ugye arról van szó, hogy ma van a könyvbemutatója a harmadik könyvednek.
Igen.
Másik oldalra én elmondhatom?
Persze.
Másik oldalra a születésnapod van. És Isten értesen sokáig megajándékozod magad egy hosszú-hosszú munka gyümölcsével, ha mondhatom ezt.
Hát így van, amennyiben egy év az hosszú munkának számít, én azt gondolom, hogy igen.
Én meg azt gondolom, hogy ebben a könyvben nem egy év van benne. Lehet, hogy ez a munkád, de ha a témára ki fogunk térni, meg egyébként az eddigi könyvekre, ebbe benne vagy te úgy, ahogy vagy.
Így van, hát ez már az in medias res kategória az irodalomban. Úgyhogy persze, igen, ez is nyilván vastagon benne van, hogy hozott anyagból dolgozunk, és mély érzelmekkel dolgozunk mi írók, amennyiben jól akarjuk csinálni, nyilván lehet nem jól is csinálni, de az egy másik kategória.
Vegyük sorba a könyveket, jó? Csak azért, mert hogy én annyira azt érzem, hogy fűződnek egymásba, nyilván megállják a helyüket külön-külön is, de hogyha pár mondatot mondunk, és Éva segít egyébként mindegyiket egy kicsit kívülről is értelmezni, akkor azért jól látható, hogy megállnak magukba, de összefűzhető.
Így van, ugye 4 évvel ezelőtt, 2021-ben jelent meg az Elvágyódás című könyvem, aztán utána 2 évvel később jött ki a Pink Fiction című könyvem, ami egy merően más műfaj lett, mint az Elvágyódás, annak is egyébként megvan a története, hogyha érdekel, szívesen elmesélem, és hát ugye most ebben az évben egészen pontosan ma jelent meg az Elidegenítés című kötetem, és az Elvágyódás és elidegenítés összefüggenek, ez ugyanaz a történet. Nyilván, ahogy mondtad, különálló sztoriként is értelmezhető, de szerencsésebb, hogyha együtt értelmezzük őket.
Éva, te mit gondolsz, hogyha azt kérdezném, hogy jellemezd a... Tudod mit, mi van, ha azt kérem tőled, Brigi, fog be a füled, hogy jellemezd a Brigit, mint írót olyan értelemben, hogy szerinted mi az, ami vele kapcsolatban az embernek eszébe jut majd, ha olvassa a könyveit, hogy mi az, ami őt érdekli. Mik ezek a különböző társadalomban igen nagy jelentőségű, sokszor rejtetten megjelenő dolgok, amelyeket ő igyekszik regény formájában, de azért mégiscsak nagyon keményen elénk tárni.
Hát szia, Marian, köszöntöm a kedves hallgatókat is, hogy én is itt lehetek. Köszönöm szépen. Hát, ha a Brigit kell jellemezni, mint író, akkor én béta olvasói vagyok a könyveinek, és az első szó, amit most mondok, és neki is mondtam, az, hogy kíméletlen. Tehát kendőzetlenül írja le a problémát, a társadalmi nehézségeket. Tehát, hogy ő mondta, hogy lehet így is könyvet írni, meg úgy is, hát lehet szórakoztató irodalmat is írni, és lehet szép irodalmat írni, és lehet nagyon sokféle műfajt írni, hát az övé olyan műfaj, és olyan kíméletlen, és olyan szívbemarkoló, és olyan problémákat feszeget, ami azt gondolom, hogy az egész társadalmat érinti. Nem csak Magyarországot emelném itt ki, hanem az egész világon lehet időszerű ezeknek a témáknak a boncolgatása. Nagyon sok érzelmet mozgat meg. Tehát a hősökkel való azonosulás, akkor egy kortörténet megjelenése, tehát az olvasóban ugyanazok a nehézségek jelennek meg, amit ő leír, azzal lehet kapcsolódni. Tehát egyben terápiás is, én azt gondolom, én használom is különben a könyveit így, mert ami abból valakit megragad, vagy ami beakad, vagy ami sír, vagy amit nem tud tovább olvasni, hát azt gondolom, hogy azt kell is használni az ő vele való munkájában, vagy a terápiájában. És igazából, ugye hát egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kivetüljenek az ember igényei, szükségletei, problémái, akár sérülései, traumái, és innentől kezdve, hát ilyen a jó könyv, én azt gondolom, amiből lehet tanulni, aminek aminek mentén az elhárításaink mellé mögé tudunk nézni, ahol a tudattalanunk rejtelmeibe be tudunk kukkantani, ami akár ami a társadalom nekünk, a család problémáit igen, megjeleníti.
Ami segít nekünk abban, hogy bár valakinek a történetén keresztül, de mégiscsak jobban be tudjunk menni, beljebb tudjunk menni saját magunkba. Mert hogy ugye az azt mondod, hogy terápiás eszközként is használod, és igen, hogyha az elvágyódásról beszélünk, ugye itt, hát ha nagyon röviden kéne összefoglalnom, és a teljesség igénye nélkül, akkor azért itt nagyon is felelhető az, hogy az embernek az életében az érzelmek hogyan jelennek meg, hogyan fejezi ki magát, az a kifejezés, hogyha elindulunk visszafelé, miből adódik, ami akár társadalmi jelenség, de attól még nem természetes, hogy ott van bántalmazás, ilyen módon, olyan módon vannak ennek is ugye rétegei, vannak olyan rétegei, amelyekre azt mondjuk, hogy jaj, ez mindenkivel megesik, attól még egyébként bántalmazás. Aztán vannak ennek sokkal durvább felületei is. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindent hoz kötődési sebektől elkezdve, önértékelésig, egyáltalán az életben való önálló lépdelés nehézségéig. És azt nagyon értem, hogy azt mondod, hogy ez terápiás hatású tud lenni, mert amikor az ember látja a saját történetét leírva mondjuk, mert valaki azt mondja, de hát ezt én is érzem, de hát ez nem is megtörtént, az nagyon-nagyon-nagyon nagy távlatokat nyithat.
Pontosan, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy más a történet, velem nem ez történt, de pszichológusként mindig azt kell néznünk, hogy milyen pszichodinamika van mögöttem, milyen működés van, és lehet, hogy különbözőek a történetek, és nem pont ugyanaz történt velünk szóról szóra, hogy az írónő tollából az megjelenik, de a mögöttes működés, egy családon belüli mögöttes működés, az viszont simán ráhúzható.
Abszolút,
és hát nyilván a pszichológia dolga, vagy a pszichológus dolga, hogy ezeket a rejtett összefüggéseket megtalálja, és erre értelmezést adjon mondjuk adott esetben, ha terápiában használja.
Akkor röviden, Brigi, én arra kérlek, hogy röviden te foglald össze az elvágyódást, ugye itt egy fiatal kamaszlány történetén keresztül, hogy mi az, ami erről elmondható, és aztán utána nyilván ki kell térjünk arra, hogy neked ez hogyan szökött ki a fiókból ez a sztori.
Rendben, mindenek előtt szerintem azt érdemes megemlíteni az elvágyódással kapcsolatban, hogy ez egészen rendhagyó könyv olyan szempontból, hogy egyes szám első személyben íródik, és egy 13,5 éves kamasz kislány hangján, ami önmagában azt gondolom, hogy különlegessé teszi a történetet olvasás közben, ugye könnyebb bele egyrésztről azonosulni, másrésztről pedig sokkal sokkolóbb, és ez most nem a saját véleményem, mert az igazából mindegy, hogy én mit gondolok róla, hanem az olvasóimnak a visszajelzése, hogy tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a női olvasóimból, zömében általában nők olvasták az elvágyódást, de hogy a férfi olvasóim is visszajelezték, hogy szó szerint nem csak sors közösséget éreztek emiatt a nagyon közeli hang miatt a főszereplővel, hanem hogy szó szerint drukkoltak érte. Tehát, hogy annyira mélyen bele lehet menni ezáltal a történetbe. Az egyik ismerősöm úgy jellemezte, hogy olyan, mintha valakinek a titkos naplóját olvasná el. Tehát ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes tudni az elvágyódásról, ami egy nagyon bátor vállalkozás, nagyon merész és írói szempontból nagyon nehéz úgy jó, szép irodalmat írni, hogy közben megtartani azt a kis kamasz hangot, amin íródott. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan nagy munka volt, folyamatos kontroll, folyamatos figyelem, hogy megtartsam azt a ritmust, amitől az egész hiteles marad még, de közben olvasmányos is, és hát természetesen ad egy pluszt, amiért az ember nem akarja becsukni a könyvet, miközben olvassa. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy még tudni kell róla, és A másik pedig az elvágyódással kapcsolatban, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy olyan érzékeny területekre visz el, ami általában tabusított. Nem csak Magyarországon, az egész világon szerintem. Tehát ez nem országspecifikus, hogy általában azokról a dolgokról, hogy mondjuk egy nem egészen 14 éves gyereket milyen szexuális abúzusok, élmények, most ezt idézőjelben mondom, érhetnek, amitől zavarba jövünk. Tehát, hogy ez már az a terület, ami nagyon, nagyon érzékeny.
Milyen a viszonyod neked ezzel a kamaszlánnyal?
Hát nekem nagyon szoros, mert nyilván az egész történet belől nem szakad ki. Tehát az általában mindig egy kedvelt kérdés az elvágyódással kapcsolatban, hogy ez mennyire vagyok én. Hát természetesen belőlem szakad ki a történet, tehát mindenki én vagyok benne. Tehát nem csak a kamaszlány, hanem minden szereplő tulajdonképpen ugye rajtam keresztül engedem át, miközben írom a történeteimet, úgyhogy valahol minden egyfajta személyesen megélt élmény, akár olyan szinten, hogy velem esett meg, akár olyan szinten, hogy csak hallottam róla, vagy valamilyen tudattalan emlék fölszakad, vagy benyomás, vagy lehet, hogy már meg sem tudnám mondani, hogy ki volt, mi volt, de meg tudom jeleníteni. Ennyi kapcsolatom van a kamaszlánnyal. Tehát nagyon jól értem, nagyon jól érzem, nagyon nem volt nehéz előhívni azt a hangot, megtartani volt nehéz technikailag, hogy ez valóban egy szép irodalom maradhasson.
És neked a te életedben, a te érzelemvilágodban milyen változást hozott az, hogy ez a történet a maga sokszínűségével, a sokszínűség alatt értem azt is, hogy az a sokszínűség, ami a te életedben tapasztalat, emlék, barátságból jön, saját családból jön, és így tovább. Tehát, hogy ez mind így kikerült.
Hát az az igazság, hogy nekem ahhoz, hogy író lettem, az elsődleges, úgy gondolom, hogy hasznos tulajdonságom, amit nagyon jól tudok használni a munkám során, hogy azt szoktam mondani, hogy így sejtszintig emlékszem. Tehát meg tudom jeleníteni azokat az élményeimet, egészen olyan szinten, hogy mondjuk, hogyha saját élményről írok, akkor vissza tudom hozni azokat az illatokat, vagy szagokat, vagy azokat az élményeket. Tehát sajnos most már így, ugye pont ma van az 50. születésnapom, tehát pont 500 éven volt, hogy ezt megtapasztaljam magammal kapcsolatban, mert ez sokszor nem csak előny, hanem nagy hátrány is, tehát sajnos nagyon-nagyon jó a memóriám. Sok mindenre emlékszem. Érdekes azzal szembesülni, hogy egyébként mások mennyire nem emlékeznek dolgokra,
Igen, vagy mennyire máshogy.
Így van, mennyire máshogy. Egyébként lehet, hogy én is máshogy. Tehát nyilván
más
szemszögekből figyeljük ugyanazt a történést, vagy emlékszünk ugyanarra, aztán utána színezzük ki, de hát erről a szexuálpszichológus biztos bővebben tud majd nekünk mesélni, hogy ez az emlékezés dolog, ez hogy raktározódik el.
Épp erre gondoltam, hogy ezt majd mindjárt Évától meg is kérdezzük.
Egy rumorájára az agyunk. Tehát én ezt az emlékezetet használom a munkám során, és már elfelejtettem, hogy mi volt a kérdésnek az eleje.
Hát az, hogy neked tehát a te életedben mi történt azáltal, hogy ez kijött?
Hát nagyon sok emberhez elértem, és nagyon sok visszajelzést kaptam, és igazából megerősített az, hogy abban erősített meg, hogy őszintének lenni, fájdalmasan őszintének lenni, az mindig kifizetődő. Tehát nagyon fájdalmas tud lenni, nekem is, tehát hogy én is az írás során, hát azért többször belehaltam, tehát hogy nagyon nehéz megírni, viszont az olvasói oldalról örömmel láttam azt, hogy nagyon sokan tudtak azonosulni vele, és képzeld el, hogy nem csak azok, akik esetleg traumatizáltak, hanem más szinteken is be tudtak kapcsolódni, ugyanis azt még tudni kell az elvágyodásról, hogy a KKK-ban játszódik, tehát a késői Kádár korszakban, ugye ez a rendszerváltás előtti időszak. A rendszerváltás előtti utolsó két év konkrétan, és Magyarország a helyszín és az idő, és emiatt azokat a dolgokat vissza tudtam hozni, ami azért nagyon erős nosztalgiával tölti el a mi korosztályunkat, akik még emlékeznek erre.
Abszolút. Tehát azok a jellemzők, az, hogy milyen volt akkor az élet, mert hogy ez meg olyan merőben más volt, mint igen, most, hogy valami elképesztő.
Nagyon, nagyon, nagyon. És emiatt azt gondolom, hogy annak is lehet kötődése a könyvhöz, aki esetleg nem azért olvassa el, mert valamilyen terápiás célzattal, vagy dolgoznia kell vele, vagy saját magán a könyv által, hanem egész egyszerűen olyan nosztalgikus élményeket hoz vissza, ami azt gondolom, hogy egyszerűen csak jó érzés.
Éva, te mit gondolsz erről az emlékezés raktározás ezeknek a későbbi kiszakadásáról, hogyha jól tudom, ez most nagyon konyha pszichológizálás, de pont az ilyen szexuális bántalmazás az, amire a gyermeki agy, de feltehetően egyáltalán az emberi agy képes a lehasítására, képes máshogyan tárolni, és akár sokáig valami sötétben tartani azért, hogy őt ne bántsa a későbbiekben, és természetesen a elkövetők képesek arra, hogy ezt egy egészen más kategóriába sorolják. Hogy ez hogy működik? Egyetem maga ez
kicsit általánosítom traumára, nem csak a szexuális eredetű traumákra, hanem bármilyen trauma, amit mondjuk egy gyermek elszenvedhet családban, társadalomban, a környezetétől. Tehát ugye az idegrendszerünk úgy működik, olyan 6 éves korig nem nagyon tud tárolni emlékeket, tehát az agyi struktúrák nem alkalmasak erre, tehát hogy az már eleve tudattalamba kerül, és utána is nyilván, hogyha valamivel meg kell küzdenünk, arra a lelkünk fel van készülve, hogy valamilyen módon elhárítsa, hogyha túl fenyegető az a trauma. Tehát rögtön egy felénk tartó nehézséget, vagy egy minket érő impulzus nem biztos, hogy azonnal fel tudunk dolgozni, hanem erre a lelkünk segít az elhárításainkkal, ahogy te is mondtad, a hasításra. A hasítás például egy olyan elhárító mechanizmus, aminek hát az érzelmi része annak a traumának az azonnal le van véve róla, tehát hogy külön választja a lelkünk, pontosan azért, hogy nyerjünk arra időt, hogy ez a megküzdés megtörténjen valamilyen szinten azzal a traumával szemben. Na most, hogyha ez egy nagyon durva trauma, akkor nyilván ezt lehet, hogy soha nem tudjuk feldolgozni, és ez egy tudattalan konfliktussá alakul bennünk, és ugye majd úgy nyer utat, hogy felnőtt korunkban ezek a konfliktusok valamilyen módon azt kísérő érzések kialakítanak bennünk egy gondolkodást és egy viselkedést, és valahogy viselkedünk. És amikor felismerjük azt, hogy itt valami nehéz, valami ismétlődik, valami nem stimmel, nem tudjuk irányítani, akkor ugye a pszichológusok tudnak abban segíteni, hogy ezeket feltárják, ezeket a traumákat, hogy legalább tudjunk róla beszélni. Mm-hmm. Még önmagadról, hogy egy traumáról tudunk beszélni, nem feltétlenül fogja meggyógyítani, de megvan az eszköze a pszichológiának arra, hogy ez segítse, és hát természetesen ott van valaki, akivel ez megtörtént, és ő hogy reagál erre, hogy tudja feldolgozni az őt ért traumát, mert ez sejtszinten raktározódik, tehát hogy minden sejtünkben ott vannak ezek a traumatikus élmények, tehát nagyon nehéz hozzáférni, és pont ezért nagyon jó mondjuk egy könyv, ez az elvágyódás is, hogy vagy akár majd az elidegenítés, arra is rá fogunk térni, vagy akár a Pink Fiction, hát valami nagyon-nagyon korszerű az egész, úgyhogy arról is lehetne elég sokat beszélni. De ezek a könyvek segítik, hogy ne közvetlenül találkozzunk a traumával. Mert az ugye az megint újra traumatizálódhat valaki. Nem biztos, hogy a feldolgozás az készen van, vagy nem biztos, hogy a megküzdés az teljes mértékben lehetséges, és ezeken a történeteken keresztül, vagy ezeken a sorsokon keresztül lehet azonosulni, amelyik részével tudunk, amit el tudunk viselni, hogy akkor abban a sorsban felismerjük azt a saját traumánkat, ami velünk történt adott esetben. És akkor így lehet egy kicsit hozzáférni, tehát, hogy ilyen metaforákon keresztül, más történeteken keresztül próbáljuk, ugye ez a biblioterápia lényege is, és hát ugye ez a mesének a fontossága is. És a mese, mint a gyerekekre nagyon fontosan ható történetek lényege, hogy mögöttes tartalommal bír, amit tudattalamba össze tud kapcsolódni, a gyerek meg tudja oldani a konfliktusát, és ezért lehet ez a könyv pont nagyon jó a kamaszoknak, mert az ő hangjukon szól valóban, tehát azzal a felfogással, azzal az értelemmel, azokkal az érzelmekkel, amikkel ők küzdenek, vagy nem is tudják, hogy időnként milyen érzelmek vannak ott, és sokszor felnőttként azt gondoljuk, hogy a gyerekek tudják, hát miért ne tudná, ez kicsi felnőtt. De nem tudják, és ezért nagyon fontos az elvágyódásban ez a hang, amiről a Brigi beszélt, hogy ott visszamehetünk ebbe a különben is kamasz problémáinkba, ahol ugye mondjuk a fejlődés lélektanilag is egy olyan állomás a kamaszkor, ami tele van konfliktussal, hol gyerek a kamasz, hol felnőtt a kamasz, önértékelési zavara van, nem tudja magát hova behelyezni, érzi, hogy valahogy ki kéne, kijebb kéne menni a társadalomba, de nem lehet, akkor a szülői tekintély, hogy ott hogy viszonyul ehhez az egész témához, tehát, hogy pont ez a kamaszkor is annyi traumával van tele, hogy amikor ezzel úgy szembesülhetünk, akkor talán az a felnőtt életünkbe is be tudjuk helyezni akár a megküzdést, akár a traumát, akár annak az érzéseit, vagy azonosulhatunk ezekkel az érzésekkel, traumákkal, a megküzdéssel.
Hát csak
a
felismerjük.
Így van.
Felismerjük, és már lehet, hogy ez is elég. Tehát azért vannak olyan dolgok, amikkel egész egyszerűen elég, ha tudomásul vesszük, mert felkerül az asztalra, vagy kikerül az asztalra, és változtatni nem tudsz rajta, de az, hogy tudomásul veszed, körbejárod, megérted, hogy milyen hozzáfűződő viszony, már ez is tud segíteni.
Különben az egy nagyon fontos információ, tehát ha valaki olvas ilyet, és mondjuk lesz tőle testi tünete, borzong, feláll a szőr a hátán, persze, a karján, fázni kezd, napokig kimelegszik. Az biztos, hogyha valamilyen testi tünet is kapcsolódik, mondjuk akár az olvasás mellé, vagy túl nagy a feszültsége, túl nagy az indulata, sírhatnékunk van, akkor biztos, hogy érint valamit, ami nyilván a mi traumatizáltságunk elemeit is mutogathatja, vagy ami tudattalanunkba való betekintést is rejtheti.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeim, Wagner Brigitta író és Mocsellini Éva szexuálpszichológus, és eddig az Elvágyódás című könyv kapcsán beszélgettünk, de most szóba hozzuk majd az elidegenítést, hiszen az az, ami tulajdonképp ma jelenik meg. Lehet a könyv folytatásának tekinteni, de természetesen nem feltétele egyik a másiknak. Szóval a zene után jövünk vissza és folytatjuk, maradjatok ti is.